2020-ban mintegy 30%-kal nőtt a hasznosításra átadott hulladék mennyisége. Amerika több országgal közösen stratégiai olajkészleteket nyitott meg az árak stabilizálása érdekében. Az északi áramlat 2 gázvezeték megnyitása jelenthet csak enyhülést az európai gázpiacon. A döntés azonban akár még hónapokig húzódhat, véli a szakértő. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Folyamatosan emelkedik idehaza az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége, míg 2017-ben 18,5%-át, tavaly már 25%-át válogatták és szállították el külön, fajtánként. Mégis a begyűjtött egyfőre eső települési hulladék több mint 53%-a továbbra is hulladéktárolókba kerül, mondta el az Inforádiónak Scherer Zsolt szóvivő, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatait ismertetve.
Ha megnézzük az elmúlt évek adatait, akkor természetesen figyelemmel arra, hogy az elmúlt 2 évben minket pandémia gyötör, és ez érdekes módon még a hulladék adatokban is látható, akkor azt látjuk, hogy az összes gyűjtött mennyiség azért 2017-hez képest emelkedett. Viszont az emelkedés mögött vannak jó adatok is, amelyeknek nagyon örülünk, ez pedig az elkülönített hulladékok aránya az összes gyűjtött mennyiségen belül. Ha megnézzük azt, hogy 2017-ben még csak 18,5% az elkülönítetten gyűjtött hulladék aránya, ez most már 2020-ban 25%-ot is elérte. Tehát ez egy örvendetes irány. Ha megnézzük a mennyiséget, az, hogy 2020-ban az összes gyűjtött mennyiség mennyi volt, akkor azt látjuk, hogy ez 3,4 millió tonnát jelent, amin belül 75% az, ami vegyes hulladék. Ha megnézzük még azt, hogy egyfőre ez pontosan mit jelent, hogy egyfőre jutó éves hulladék mennyi, akkor ez meghaladja 330 kilogrammot, tehát van még min javítanunk, és ha megnézzük azt, hogy hogyan alakult még a hulladékgazdálkodással foglalkozó közszolgáltatók száma az 5 év alatt, akkor azt látjuk, hogy 27-re csökkent a számuk, tehát az a törekvés, amely egyébként a vízi közmű szolgáltatóknál is megvolt, hogy ez a nagyon-nagyon sok szolgáltatóból álló rendszerben egyfajta integráció megvalósuljon, az itt a hulladékgazdálkodásnál is tetten érhető.
Mi a hosszabb távú cél?
Ugye a magyar kormány klíma és természetvédelmi akcióterve, illetve az Európai Uniós irányelveknek megfelelően a hulladék törvényt 2021-ben módosította a törvényhozás, és ennek az az eredménye, hogy a hulladékot a körforgásos gazdálkodásra való átállás gondolata mentén nyersanyagként kezeli. A gyártókat arra ösztönzi, hogy visszaszorítsák a hulladékok keletkezését, illetve újrahasznosítsák. Ennek keretében az italcsomagolások újrahasznosítása 2023-tól radikálisan változik. Visszaválthatóvá teszi az üvegeket, műanyag palackokat és a fém italos dobozokat, illetve a törvénymódosítás másik célja az volt, hogy az illegális hulladéklerakás, szemétlerakást akadályozza és a nehezítse, illetve szigorúbb szankciórendszert lehessen a szemetelőkkel szemben alkalmazni.
Az összegyűjtött hulladékban egyébként mekkora részarányt képviselt mondjuk a csomagolás, a műanyag, az összetétele milyen volt?
Ha megnézzük, a 75% vegyes hulladékon felül 9% a bio és zöld, 8% a csomagolási, 4% lom, 1% pedig üveg hulladék volt. Az üveg az különösen érdekes, mert a szelektív gyűjtők ugye gyűjtik a fém, a műanyag és a papír hulladékot, tehát a csomagolási hulladékot gyűjtik. Az üveget viszont csak külön erre kijelölt pontokon tudjuk elhelyezni. Éppen ezért fontos az, hogy a lakosság ne a vegyes szemétbe dobálja az üveget, hanem kérjük, ha módja van rá, akkor gyűjtse külön ezt is, és ezeken a szigeteken helyezze el, illetve dobja ki. Nagyon fontos megjegyezni, hogyha már nyersanyagként is tekintünk a hulladékra, hogy Budapesten a budapesti hulladék égető nem csak villamos energiát termel, hanem most itt, hogy megjött a hideg és nyakunkon a tél, bizony a távfűtéshez is hozzájárul.
Csak az újrahasznosítható, az anyagában újrahasznosítható hulladék aránya nőtt?
Ha megnézzük azt, hogy mennyi a hasznosításra átadott hulladék mennyisége, akkor az meghaladta az 1 millió tonnát. Ez azt jelenti, hogy majdnem 30%-kal több, mint az előző évi, ami egy nagyon jó irányt mutat, és ártalmatlanításra majdnem 2 millió tonnát, előkezelésre pedig 1,5 millió tonnát adtak át. Ezek a számok, a tendencia jó, a lényeg az, hogy 2023-tól komoly szigorítás lesz, reméljük, hogy ennek eredményeként ezeket az italgyűjtő flakonokat, illetve üvegeket, illetve dobozokat minden mennyiségben újra fognak hasznosítani.
Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Tovább emelkedhet és akár hamarosan elérheti ismét a $100 szintet a kőolaj világpiaci ára, annak ellenére, hogy Joe Biden amerikai elnök november végén bejelentette, az Egyesült Államok 50 millió hordó nyersolajat szabadít fel stratégiai tartalékaiból Kínával, Japánnal, Indiával, Dél-Koreával és Nagy-Britanniával közösen, ami így elérheti a 100 millió hordós mennyiséget. A példátlan lépés azonban úgy tűnik egyelőre nincs nagy hatással a nyersanyag árára. Svetnik Endre összefoglalója.
So today I'm announcing that the largest ever release from the US Strategic Petroleum Reserve.
Azt követően, hogy az OPEC kartel tagjai és más olajexportőrök nem voltak hajlandók vagy képesek több nyersanyagot a piacra dobni, a hazai infláció miatt népszerűségéből vesztő Joe Biden kormányzata úgy döntött, több millió hordónyit szabadít fel az amerikai stratégiai olajtartalékból az árak kordában tartására. Én már korábban is mondtam, hogy fellépünk a probléma ellen. Most pontosan ezt tesszük.
It will take time, but before long you should see the price of gas drop where you fill up your tank.
Időbe telik majd, de hamarosan olcsóbb lesz a benzin, hosszabb távon pedig csökkentjük az olajfüggésünket, ahogy átállunk a tisztább energiára, jelentette be az amerikai elnök. Sok demokrata párti és környezetvédő örömmel fogadta, hogy 50 millió hordónyi olajat szabadítanak fel a stratégiai tartalékból. Annak ellenére, hogy elsőre úgy tűnik, mindez szembe megy a klímaváltozás elleni harcra tett ígéretekkel. Biden azt ígérte, hogy 2030-ra megfelezi Amerika üvegházi gáz emisszióját. A klímakérdésekben harcos héjának számító Ed Markey demokrata szenátor azzal állt az elnök mellé, hogy az olajtartalékkal összefüggő lépés csak rövid távú megoldás egy specifikus problémára, és hogy közben a kormányzat továbbra is a megújuló energiaforrások elterjesztésére koncentrál. Lorne Stockman, a fosszilis mentes jövőt megcélzó Oil Change International nevű környezetvédelmi csoport kutatási igazgatója szerint Bidennek már korábban lépnie kellett volna, azért is, hogy kivédje a magas üzemanyagárak miatt elhangzó republikánus bírálatokat. Maguk a republikánusok viszont azt jegyezték meg, hogy Biden hibát követel. Rossz választás, nincs kétségem felőle, mondta Dan Bruyat, Donald Trump volt elnök energiaügyi minisztere.
It's too... Help the nation and get the nation through any disruption of supply.
A stratégiai tartalék azért van, hogy az ellátási fennakadásoktól védje az országot és a polgárokat. De most nincs ellátási vészhelyzet, legfeljebb politikai vészhelyzet van. A Biden kormányzat aggódik a jövőre esedékes félidős kongresszusi választások miatt, mondta. A világ gazdaságai számára azonban nehézséget okoz, hogy az idén több mint 60%-kal emelkedtek az olajárak a koronavírus lezárásokat követő gazdasági nyitás és a megugró kereslet közepette. Washington most több ázsiai országgal és Nagy-Britanniával együtt döntött a nemzeti tartalék megcsapolása mellett. Dan Bruyat szerint nem az olajkitermelő országok felé kéne visszavágni a stratégiai tartalék megnyitásával, hanem engedélyezni az olyan projekteket, mint a kanadai-amerikai Keystone XL vezeték, amely napi 830 ezer hordónyi olajat szállítana. Csak hogy júniusban Biden gyakorlatilag letiltotta a vezetéket. A volt Trump illetékes érvelése arra épül, hogy Amerikának inkább az olajkitermelés növelésével kéne válaszolni az áremelkedésekre, ami viszont a klímavédelem szempontjából nem túl népszerű megközelítés.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
80-100 euró közötti szinten stabilizálódott a földgáz világpiaci ára az elmúlt hetekben, vagyis az októberi csúcsokhoz képest 30%-ot esett az ára. Azonban még így is kiugróan drága a korábbiakhoz képest, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Plecser Tamás. Az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője szerint jövőre 45 euró szintig eshet a földgáz ára.
Érdekes módon a földgázpiacon az Omikron variáns megjelenése nem különösebben hatott. Gyakorlatilag a földgázárak szinte teljes mértékben immunisak voltak erre a hírre. Rövid távon egyértelműen két dolog mozgatja most Európában az árakat. Egyrészt az időjárás alakulása. Itt látható egyébként, hogy december közepére egy komolyabb hideg beáramlásra számítanak most Európába. Másrészt azok a hírek, amelyek az orosz-német-amerikai relációnak a változását mutatják. Itt is ugye több változást láttunk az elmúlt hetekben. Többek között azt, hogy a német hatóságok nem engedélyezték egyelőre az északi áramlat 2 vezetékrendszer életbeléptetését, illetve Németország is hevesen tiltakozott az ellen, az amerikai várható lépés ellen, mely további szankciókkal sújtaná az északi áramlat 2 építésében érdekelt vállalatokat és magánszemélyeket.
Németország tulajdonképpen két irányba két különböző politikát folytat, mert, mint említette, az amerikai törvényhozásnak írtak egy levelet, azt kérték, hogy ne szankcionálják az északi áramlat 2-ben résztvevő vállalatokat, másrészt viszont, mint szintén mondta, nem engedélyezik a gázvezeték üzembehelyezését.
Azt gondolom, hogy a gázvezeték üzembehelyezése az inkább csak a német hatósági előírásoknak való nem megfelelés miatt van. Egyébként itt a Gazprom el is kezdett olyan lépéseket, amely ezt a problémát gyorsan orvosolhatja, hiszen a Svájcban létrehozott Északáramlat 2 üzemeltetését elősegítő vállalat eszközeit villámsebességgel Németországba vitte, illetve viszi át az orosz cég, így meg fog tulajdonképpen felelni a német hatósági előírásoknak. Másrészt, hát nyilvánvaló Németország szeretné ezt az Északáramlat 2 elindítását, hiszen tulajdonképpen csak egy gombnyomásra lenne szükség ahhoz, hogy ezen a vezetékrendszeren meginduljon a földgáz Németország irányába. Ehhez pedig mindenképpen szükség lenne arra, hogy az amerikai szankciót ugye elkerülje az ország. Fontos, hogy a Németország számára az is, hogy ezek az északatlanti kapcsolatok, ezek megfelelőek legyenek, másrészt gazdasági szempontból szükségük lenne az orosz gázra.
Egy másik hír szerint a Gazprom elkezdte 5 európai föld alatti gáztárolójának novemberi feltöltését. Miért várt eddig, illetve miért most kezdte el vajon?
Hát ennek valószínűleg az lett az oka, hogy a tavalyi évben az orosz belföldi gáztárolók is kiüresedtek. Az erős kereslet következtében gyakorlatilag a Gazprom csak a nyár második felében, illetve az őszi időszakban kezdte el a saját hazai tárolóinak a feltöltését. November elejére ez gyakorlatilag megtörtént, így most már van arra lehetőség, illetve többletgáz, hogy az európai gáztárolókat is elkezdje feltölteni az orosz cég. Nyilván ez a folyamat attól fog majd függeni, hogy mennyire lesz hideg a következő hetek időjárása itt Európában, ugyanis egy rendkívül hideg időszakban a földgázfogyasztás masszívan megnő, így ez lehetetlené teszi a további tárolói feltöltést.
Milyen forrásból tölti a Gazprom ezeket a tárolókat? Értem ez alatt azt, hogy ugyanannyi gáz érkezik Európába ettől függetlenül, pontosabban a feltöltés miatt több gáz érkezik Európában?
Én azt gondolom, hogy az orosz cég most maximumra járatja a kapacitásait, igyekszik gyakorlatilag a saját hazai igényeknek, illetve a nemzetközi igényeknek is megfelelni. Van egy nagyon fontos technikai nehézsége egyébként a Gazpromnak, ami szintén egyébként az Északáramlat 2 megnyitása felé tereli a céget, mégpedig az, hogy az utóbbi évek jelentős kapacitás növelése elsősorban a Jamal-félszigeten történt. A Jamal-félszigettől érkező vezetékrendszer pedig elsősorban a két északi áramlat gázvezetékbe, tehát az Északáramlat 1-be, illetve a most megnyitandó Északáramlat 2 irányába van bekapcsolva. Tehát ha a cég növelni akarja a termelését a Jamal-félsziget felől, azt elsősorban ebbe az irányba tudja elszállítani. A tradicionális útvonalak, azok ugye, mint mondjuk a testvériség, vagy a Jamal vezetékrendszer, azok inkább az ország középső részében lévő gázmezőkből kaphatnak ellátást, ahol egyébként kimerülőben vannak már a készletek, tehát itt csökkenő termelés van. Tehát van egy ilyen nagyon fontos technikai oka is annak, hogy a vállalat próbálja az Iszkáronat 2 megnyitását elősegíteni, hiszen ez számára technikailag is egy sokkal könnyebb ellátást jelent.
Mekkora tároló kapacitása van Európában a Gazpromnak, és mennyit tárol most el ezekben a hetekben?
Az én ismereteim szerint ez kb. Olyan 10 milliárd köbméternyi lehet, és ezek egyébként főleg Németországban, illetve Közép-Európában vannak. Jellemzően egyébként ezek a tárolók fel vannak töltve a téli időszak megkezdése előtt. Most a hírek szerint ezek csak olyan 20-30%-ig voltak töltve. Gyakorlatilag az, hogy az európai gáztárolók október elején, tehát amikor indul a fűtési szezon, csak 75%-ig voltak töltve, ez főleg a gázpumptárolók nagyon alacsony töltöttségének köszönhető.
Milyen hatással volt, illetve van ez a gázárára? Hiszen korábban arról beszélt ön és több más szakértő is, hogy ez is egyfajta vészjósló jel, hogy a Gazprom tárolói nagyon alacsony kapacitáson vannak kihasználva. A Európa éves gázfelhasználása nagyjából 500 milliárd köbméter, ez a 10 milliárd 15-20 napra elegendő mennyiség Európában. Szóval milyen hatással volt ez a gázárára Európában?
Gyakorlatilag az, hogy Európa nem tudta teljes mértékig, tehát legalább 90%-osra feltölteni a tárolóit a fűtési szezon megkezdése előtt, ez mindenképpen erőteljesen hatott a gázárak növekedésére itt Európában, illetve egyfajta instabilitást hozott a piacra, hiszen az látszik, hogy egy nagyon hideg tél esetén valószínűleg elég lenne ez a betárolt mennyiség, azonban a rendszernek a kritikus szintjét elérhetjük, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag olyan alacsonyra csökkenhet a gáztárolók felül a nyomás, hogy egy folyamatos hideg idő esetén azért ez problémákat okozhat az európai gázrendszerbe. Ez a bizonytalanság hozzájárult jelentősen az augusztus-szeptemberi, illetve az október első felében látott rendkívül magas árakhoz.
És most csökken amiatt, hogy a Gazprom elkezdte a saját tárolóit feltölteni, vagy az annyira kis mennyiség, hogy igazán érdemi hatással nincs a nyersanyag piacára?
Ennek van pozitív hatása. Az utóbbi hetekben gyakorlatilag azt látjuk az európai azonnali gázpiacon, hogy az árak viszonylag stabilizálódtak a 80-100 euró per megawattóra közötti szinten. Ugye októberben 117 euró per megawattóráig mentek el egészen az árak. Most egyfajta stabilizációt látunk egyébként egy nagyon magas szinten. Én azt hiszem, hogy ebből az ársávból az mozdíthatja majd ki a földgázt, hogyha tényleg egy nagyon komoly hidegbetörés történik, illetve pozitív irányba, tehát csökkenő árak pedig akkor következhetnek be, ha látjuk azt, hogy a Gazprom szállít, illetve ha pozitív hírek érkeznek az észkáramat 2 engedélyezése szempontjából.
Viszont éppen, hogy ellenkező irányú hírek érkeznek, ugye volt néhány nap, amikor a moldovai gázszállítás leállításával fenyegetett a Gazprom, másrészt pedig egyre többen beszélnek arról, hogy a Lengyelországon átvezető Jamal vezeték is hamarosan, akár már idén, de lehet, hogy a jövő év elején leállhat, ami ismét problémákat okozhat.
Igen, hát ugye az oroszok egyrészt Moldávia felé olyan garanciákat kérnek, amelyek biztosítják azt, hogy ez az ország ki tudja fizetni a földgázt. Egyébként árban már megegyeztek Moldáviával. A Jamal-félsziget, tehát a Jamal vezetékrendszer használatával kapcsolatban pedig azt érdemes kiemelni, hogy ugye elsősorban az Észak-Áramlat 2 felé szeretne Oroszország nyitni, a már említett technikai okok miatt is, és hát amiatt is, hogy ez a vezetékrendszer számára olcsóbb, hiszen nem kell kifizetnie a lengyel, belorusz, illetve részben az ukrán tranzitdíjakat. Tehát ezek a tranzitdíjak olyan magasak, hogy gyakorlatilag az Észak-Áramlat 2 vezetékrendszeren való szállítás jó pár százalékkal olcsóbb megoldás jelent a Gazpromnak, mint a tradicionális útvonalak. Ezért is próbálja egyébként Oroszország ezt az Észak-Áramlat 2-t erőltetni, és hát ugye nehéz a szituáció, hiszen gyakorlatilag csak egy technikai engedély kellene ahhoz, hogy ez a gáz elinduljon. Ha ez meglenne, holnaptól kezdve gyakorlatilag az ország tudna szállítani Németország felé földgázt.
Viszont a Jamal vezeték az politikai szempontból sem lenne Moszkva számára rossz, legalábbis ha leállítaná a gáz szállítását, mert hogy a Varsó és Moszkva közötti kapcsolat nem feltétlenül felhőtlen. Akkor ismét a gáz, mint politikai fegyver felhasználása lenne középpontban, itt Európában legalábbis talán.
Gyakorlatilag a földgáz használatát ugye részben összekötik a politikai célokkal is az oroszok, illetve hát nyilván ennek van egy ilyen vetülete is. Nem szívesen használna ezt a Jamal vezetéket pont a már említett okok miatt Oroszország, hiszen olyan országokat juttatna ugye magasabb tranzitdíjakhoz, akikkel politikailag nincsen túl jó viszonyban. Másrészt már említettem, ennek a vezetékrendszernek a használata jóval drágább Oroszországnak, mint az Észak-Áramlat 2. A Jamal már félsziget megnövekedett termelését, pedig szükség lenne az észkáromat 2 átadásához, hogy ezt a mennyiséget teljes mértékben Európa felé el tudja küldeni Oroszország. Hát ezek az okok mind-mind ahhoz vezetnek, illetve azt az irányt erősítik, hogy az észkáromat 2 lesz a jövőben az orosz földgáz egyik fő beszállítási útvonala Európa felé.
És mire számít, mikor kaphatja meg az engedélyt az északi áramlat 2?
Ezt nehéz megjósolni, az én gondolatom az az, hogy itt néhány hónapon belül ez a vita el fog rendeződni. Nem tudom elképzelni azt, hogy egy kész gázüzetéket, amelyet ugye most már technikailag is feltöltöttek gázzal, megakadályozni lehet hosszabb távon. Ráadásul olyan értelemben sem, hogy ugye, hogy van egy eladó, illetve van egy vevő, az eladó el akarja ezt a földgázt adni, a vevő pedig meg szeretné venni, köztük van egy kapocs. Én azt gondolom, hogy csak az idő kérdése, hogy ez a gázvezeték mikor kapja meg a végleges engedélyt. Annak ellenére is egyébként, hogy sok ellen érdekelt fél van, többek között Közép-Kelet-Európa, az Egyesült Államok, de ide lehet sorolni egyébként a német zöldek, illetve környezetvédők egy részét is, akik szerint szintén nem előnyös a vezetékrendszernek a használata.
Mekkora hatása lehet ennek az árakra? A 80-100 eurós szint meddig csökkenhet? Várhatóan természetesen.
Én azt gondolom, hogy a jövő évben már valamelyest jobb helyzet lesz az európai gázpiacon. Az én becslésem szerint egyébként a jövő nyár során 40-45 euró per megawattórás szintig jöhet le a földgáz. Éppen a határidős árak is körülbelül ezt a szintet mutatják. Egyébként ez az árszint azért még mindig a 2019-es és a 20-as árakhoz képest is jóval magasabb, tulajdonképpen a 2020-as áraknak körülbelül a háromszorosa, tehát alapvetően azért egy magas gázár időszakra lehet számolni a jövőben.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj-, a gáz- és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!